Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az Európai Unióra nehezedő kétoldali nyomás hátteréről, az amerikaiakkal kialakulható kereskedelmi háború kirobbanásának esélyeiről, az orosz kereskedelmi szankciók folytatásának okairól, a Visegrádi négyek határozott európai ügyekkel kapcsolatos álláspontjának megrodgyanási esélyeiről, a kohéziós alapok csökkentésének a várható heves vitáról, a 2020-as költségvetés perspektívájából, Románia sajátos helyzetéről ebben a tekintetben, az ország jövőképének hiányáról, a valós román-magyar párbeszéd elkezdésének szükségességéről, a szormány közösség identitásának megőrzéséért vívott mindennapi harc nehézségeiről és sikereiről beszélgetünk a mai Naprakész műsorban vendégünkkel, Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel, a Hunyad megyei RMDSZ elnökével, akivel röviddel az adás kezdet előtt készítettük el a következő interjút. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Tisztelt képviselő úr, lehet azt állítani jelen pillanatban, hogy az Európai Unió kétoldali nyomás alá került?
Részletezzük picit, hogy pontosan melyik nyomásra, vagy milyen nyomásra gondol, de nem is hiszem, hogy elég az, hogyha azt mondjuk, hogy kétoldali, hanem azt kell mondani, hogy rengeteg nyomás helyezkedik az Európai Unióra. A régebbi gondok, és sorolhatjuk őket, nem oldottak meg, nem sikerült megoldani. Gazdasági szempontból vannak pozitív jelzések, de ez nem elég. Viszont újabb gondok is adódnak, mint most például éppen, hogyha erre gondol, az Egyesült Államokkal való kereskedelmi és gazdasági viszony.
Egyrészt. Másrészt pedig Oroszországnak az állandó aktív szerepe bizonyos, hol pozitív, hol negatív értelemben a keleti fronton, ha szabad így fogalmazni. Erre gondoltam a másik
hát
irányból.
Nem csak a keleti fronton, mert hogyha azt látjuk, hogy újabb merénylet történt Nagy-Britanniában, ami szinte bizonyosan az orosz titkos szolgálatok tevékenységéhez köthető, persze ők ezt élénken cápolják, de amikor már miniszterelnöki szinten Theresa May is azt az aggályát fogalmazta meg, hogy itt újabb merénylet történt, ami az orosz titkosszolgálatokhoz köthető, és amely a Szigetország területén történt meg, akkor, amikor 23, ha jól emlékszem, orosz diplomata lett kiutasítva Nagy-Britanniából, akkor valóban akár az eszkaláció szót is lehet használni.
Maradjunk a kereskedelemnél. Mennyire lepte meg önöket Donald Trump lépése az acél és alumínium termékek importjának védővámjával kapcsolatosan, és ez a téma forró témaként szerepelt szerdán a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság napirendjén, illetve hát a parlament napirendjén, és önök, mint az Európai Néppárt frakció tagjai hamaros és konkrét lépést, állásfoglalást sürgettek. Hogy állunk ezzel a kérdéssel, tisztelt képviselő?
Ez így van, picikét a kontextust be szeretném mutatni, és pedig azzal kapcsolatban, hogy az acélipar megvédése az választási ígéret volt Donald Trump elnök választási kampányában, egy nagyon hangos és nagyon kategorikus választási ígéret, és ime betartotta az ígéretét az amerikai elnök, annak ellenére, hogy nagyon sokan gazdasági elemzők, gazdaságpolitikusok, saját pártjának a képviselői is azok az elemzéseket mutatták be, amelyek világosan arra a következtetésre jutnak, hogy nem pozitív, hanem negatív eredményei lesznek egy ilyen védővám bevezetésének. A maga az amerikai iparra való tekintettel. Volt egy ilyen próbálkozás még ezelőtt jó pár évvel, amikor Bush elnök vezetett be védővámokat, és idő előtt, tehát valami több mint másfél évre rá, a bevezetésre rá, vissza is mondta ezeket a vámokat, mert elég volt másfél esztendő arra, hogy kimutassák a közgazdászok és az elemzők, hogy nem pozitív, hanem negatív eredmények születtek. Na most ez megismétlődik, és akkor, amikor azt is megnézzük, mert ez volt a meglepetésnek, maga a bevezetésnek a ténye, az kevésbé volt meglepő, mert vártunk rá. De a meglepetés az ott kezdődik, hogy Donald Trump, Egyesült Államok elnöke, kivételt tesz két országgal, és pedig a NAFTA partnerekkel, Kanadával és Mexikóval. Ugyanakkor azt hangoztatja, hogy a védővámok bevezetésének az oka az a nemzetbiztonság, de nem tesz kivételt az Európai Unió esetében. Hát most elnézést kérek, hogyha a NATO tagság és az Egyesült Államok és Európai Unió, illetve az Unió tagállamai között létező biztonsági együttműködés nem elég arra, hogy mi nemzetbiztonság szempontjából partnerországnak legyünk minősítve, vagy partner országoknak, mármint az Európai Unió és tagállamai legyünk minősítve, akkor ez egy kellemetlen része a meglepetésnek. Nyilván, hogy az európai ipar azonnal hangot emelt, és ezért emeltünk mi is, én is, jó magam is, kapcsolatban vagyok a romániai, úgy acél, mint alumíniumipar képviselőivel, azonnal álláspontokat kértem, és nyilván, hogy keményen fogalmaztam, és keményen fogalmazunk az Európai Néppártban, tudva levő, hogy az Európai Néppárt a jobb közép tömöríti a gazdaság és kereskedelemmel inkább tényszerűen foglalkozó pártokat és pártcsaládokat. A baloldal mindig osztani szeretne valamit, mindig azt mondjuk, hogy először meg kell termelni azt, amit aztán újra elosztásra szánjon minden nemzetgazdaság, illetve maga az Európai Unió. Tehát borús a láthatár. Nyilván, hogy a popot adok, popot kapok nevezetű történet az nagyon gyorsan, nagyon hamar kereskedelmi háborúba torkolhat, és mindig, ha visszagondolunk az elmúlt 60-70 évnek a történelmére, történetére, a gazdaságpolitikai történésekre, mindig azt lehetett levonni egy-egy gazdasági háború után következtetésként, hogy minden fél veszített.
Mi lehet ebben a kérdésben a megoldás? Ugyebár mi lehet az a sürgős álláspont, amit önök nyomatékosan kértek?
Három intézkedést kértünk az Európai Bizottságtól, és ezek bizonyos mértékben ezeknek a megvalósítása már be is indult, az elmúlt két-három napról beszélek. Múlt szombaton volt egy találkozó, amúgy egy három oldalú találkozó, Európai Unió, Egyesült Államok és Japán kereskedelmi miniszterei találkoztak Brüsszelben, tárgyaltak, megoldást nem találtak, tehát végül nem értjük egészen pontosan, hogy formailag mit vár el az Egyesült Államok az Európai Uniótól. Azt viszont tudjuk, hogy háromfajta intézkedés lehetséges. Az egyik az, hogy előkészíti az Európai Bizottság azt az ellenintézkedés listát, amelyet foganatosítani lehet a következő hetekben. Tehát nyilvánvaló, hogyha végül valóban érvénybe lép az amerikai védővám, ez ma még nem végrehajtási szintű, és hogyha nem történik az meg, hogy az Európai Uniót kivételezi az Egyesült Államok, akkor nyilván az Uniónak ellenintézkedéseket kell bevezetni. Itt ugye már a sajtóban világot látott az, hogy a Harley-Davidson motorbiciklitől kezdve egészen a bizonyos élelmiszer vagy vegyipari termékekig egy csomó olyan amerikai importra lehet védővámot kivetni az Unió részéről, amely ellensúlyozza azt, amit az Egyesült Államok döntöttek. A második intézkedés az, hogy el kell nagyon sürgősen készíteni azt a dossziét, amellyel a Nemzetközi Világkereskedelmi Szervezethez fogunk tudni fordulni, hiszen az Európai Unió mindig azt mondja, hogy a szabályok betartása a legfontosabb, léteznek nemzetközi kereskedelmi szabályok, ezeket a Világkereskedelmi Szervezet adminisztrálja, tehát a beadványunkat azonnal el kell készíteni, illetve szintén a világkereskedelmi szervezethez köthető az a harmadik lépés, ami a világkereskedelmi szervezet ítélő bíróságához szól. Nyilván, hogy meg kell nyitni a kereskedelmi procedúrákat, és meg kell keressük ott a saját igazunkat. Ez utóbbi, a harmadik, ez a leghosszasabb folyamat, hiszen itt hónapokról beszélünk, de hogyha valóban Trump elnök nem gondolja meg magát a következő két hétben, akkor azonnali intézkedésekre is is szükség van. Tehát háromfajta intézkedés, rövid távú, középtávú, hosszú távú. Továbbra is viszont reménykedünk abban, hogy jobb belátásra tudjuk bírni Trump elnököt, és végül a kanadai és mexikói kivétel mellé oda sorolja az Európai Unió tagállamait is.
Azért kérdeztem, hogy dupla nyomás, mert ott ugyebár van kelet fele is egy kereskedelmi gát, ugyanis újabb 6 hónappal meghosszabbította az Európai Unió az Oroszország irányába történő kereskedelmi megszorításokat. Ez ellen az utóbbi években azért többen nem tetszésüket fejezték ki, mert hogy árufelhalmozódás van az Európai Unión belül, és ennek jó lehetősége lenne az orosz piacon való értékesítés. Mi az oka, és szigorítottak-e az Oroszországgal szemben eddig is érvénybe levő szankciókon?
Azt szoktuk mondani, hogy az Európai Unió egy értékelvű külpolitikát szokott vezetni. Azt mondjuk, hogy a mi értékeink azok a demokrácia egyetemes értékei, a jogállam, a parlamenti demokrácia, az emberi szabadságjogok, az emberi méltóság tisztelete, nem sorolom tovább. Ezeket az értékeket nyilván, hogy nem lehet mindig apró pénzre váltani az érdekek oltárán. Tehát meg kell találni azt az egyensúlyt, amely az értékek és az érdekek között a legjobb egyensúly, amellyel mi, az Európai Unió bárhol a világon emelfővel tudunk politizálni, és nem úgy, hogy feláldoztuk értékeinket az érdekek oltárán. Na most az Egyesült Európa és az Orosz Föderáció közötti kapcsolatok nem javulnak az elmúlt időben, hanem ellenkezőleg romlanak. Az angliai incidens, ugye egy harmadik államnak a területén elvégzett merénylet, ez nyilván, hogy nem segít, az, hogy diplomáciai botrány van, az sem segít. Az Egyesült Királyság egyelőre még egy értékes tagja az Európai Uniónak, addig, amíg ki nem lép, addig az Unió szabályai reális vonatkoznak, de a szolidaritás is vonatkozik erre. Ugyanakkor láthatjuk azt, hogy különféle országokból, most hol Ausztriából, hol Lengyelországból, hol más országokból jönnek azok a jelzések, amelyek arról szólnak, hogy az orosz falcs hírekre alapozott szubverzív médiakampány az hol itt, hol ott erősödik meg. Azt is tudjuk, hogy az Orosz Föderációnak, Putyin elnöknek erre szakosodott, most majdnem azt mondtam, hogy hadserege, de minden esetre nagy számú alkalmazottal dolgoznak ezek a média ügynökségek, illetve a propaganda entitások, úgyhogy nem javul a helyzet, hanem rosszabbodik. Tehát a szankciókat nyilván, hogy nem lehet fölemelni addig, amíg valamilyen fajta vállalás, valamilyen fajta felmelegedés nem indul be, vagy vállalás nem hangzik el az orosz partnerek részéről. Na most ez nyilván, hogy a Putyin elnök újraválasztásáig, ami elkerülhetetlennek látszik, tehát az elnökválasztás előtt erre nem nincs esély, nem látunk esélyt, úgyhogy majd a jövő megmondja, hogy mi történik. Persze az, amit az Egyesült Államokról állítottam az első kérdésre válaszolva, hogy a kereskedelmi szankciók azokat is hátrányba helyezik, akik alkalmazzák a szankciókat, vagy akik kezdeményezik a szankciókat, ez reánk is érvényes az Európai Unióra, tehát nyilván, hogy az Európai Unió is megfizeti ennek az árat. Erre vannak olyan kompenzációk kitalálva, például a közös agrárpolitikai alapokból, amelyek támogatják azokat a farmereket azokban a tagországokban, ahol negatív hatással van az orosz szankciók alkalmazása.
Említést nem is tette arról, ami szintén botrányszagú volt a közelmúltban, ugyebár a csehországi választásokban való beavatkozása Oroszországnak, az is eléggé komolyan felmerült. De hát apropó Csehország, Közép-Kelet-Európában az egyik legkeményebb dió Brüsszel tekintetében, ugyebár a visegrádi négyeknek a komoly álláspontja. Elsősorban a menekült kvótáknak az elutasítása kapcsán. Na most történt ott is egy változás, mert hogy Robert Fico, szlovák miniszterelnök begyűjtötte lemondását. Ez a V4-ek megrodgyanásához vezet Brüsszelből. Nézve, tisztelt képviselő úr!
A szlovákiai válság az egy nagyon kellemetlen válság, mindenkire egyformán kellemetlen, hiszen egy olyan dolog történt Szlovákiában, ami sajnos most megjegyzem, nem előzménytelen, a tavaly Máltában veszítette életét, szintén merénylet útján, vagy merénylet következtében egy tényfeltáró újságíró. Ott is gyanú volt azzal kapcsolatban, hogy kormányzathoz vagy kormányzati körökhöz is köthető a merénylet. Ugyanezt történik, de sokkal durvábban, mert kivégzés volt Szlovákiában, egyértelmű, hogy kivégzés történt. Na most én a V4-ek megrodgyanásában azért nem spekulálnék. Tessék csak visszagondolni, ezelőtt 3 nappal szavazták meg újra Merkel kancellárt a következő 4. mandátumára. És ez a szavazás, ez már nem olyan volt a német Bundestagban, a német parlamentben, mint amilyen volt 4,5 évvel ezelőtt, szinte 90%-os többséget kapott akkor Angela Merkel. Most alig csúszott át 9 szavazattal, ha jól emlékszem, tehát egy pár szavazattal 51%-nál kevesebbet kapott, éppen csak, hogy elég szavazatot ahhoz, hogy folytathassa munkáját kancellárként, és megkezdje a 4. mandátumot. Na most egybehangzóan az elemzők a népszerűségvesztésnek a fő okát az Angela Merkel által képviselt migrációs álláspontban találják. Olyannyira, hogy a saját maga pártjában, a Keresztény Demokrata Unióban, a Keresztény Szociális Unióban a demokratáknak, a Keresztény Demokratáknak a bajorországi partnerében belső, tehát a pártnak a belső hangjai sem megelégedést, hanem elégedetlenséget fogalmaznak meg, és ez gondolom, hogy teljesen világosan bizonyítja azt, hogy az az álláspont, amit formálisan még mindig tart az Európai Unió, hogy a migránsokat ugye integrálni kell, nyitott kapuval mindenkit be kell fogadni, segíteni kell őket, pénzt kell elkölteni az integrációra, kötelező kvótákat kell és szabályozást kell életbe ültetni arra az esetre, hogyha a tagállam, amelyik nem szeretné ezt a politikát elfogadni, azt majd kötelezni fogja az Unió az ilyenfajta tárt nyitott kapuk politikájának az alkalmazására. Nem működik. Nem működik, ez ilyen egyszerű. Lehet, hogy még eltart, lehet, hogy még 1 évet vagy 2 évet kell várni arra, amíg hivatalosan is változik a hozzáállás, de én teljesen egyértelműen látom azt, hogy ha már Angela Merkel is ilyen drágán fizette meg ezt a hibát, akkor egészen biztosan, hogy a többi nyugat-európai tagállam is be fogja látni, hogy itt változást van szükség.
Csak hogy továbbra is azzal fenyegetőznek, hogyha a közép-kelet-európai államok nem sorakoznak fel a kóta rendszer elismeréséhez, és gyakorlati lépéseket tesznek, akkor ugyebár a következő kemény vita témája, a kohéziós alapoknak a kérdése is komoly vitát szülhet, illetve hát a jövőre vonatkozóan visszavágnák ezeknek az alapoknak a folyósítását azon államok felé, amelyek nem tartják be a játékszabályokat. És hát ön is azt vetette fel, hogy a következő időszakban az Európai Parlament legfontosabb témája éppen az EU 2020-as utáni költségvetésének a vitája lesz. Tehát a kettő az összekapcsolódhat, és bennünket is közvetlenül érinthet.
Ez úgy van, és ez a vita meg is kezdődött már. Az Európai Parlament szintén a héten fogadott el egy álláspontot az Európai Uniós költségvetés jövőjével kapcsolatban. Ez egy számunkra nagyon pozitív álláspont, itt csak emlékeztetni szeretnék a fő dilemmával kapcsolatban, és ez az, hogyha kilép az Egyesült Királyság az Európai Unióból, mármint jövő év március 30-án ez meg fog történni formálisan, akkor azonnal csökken az Európai Unió költségvetése. 8-9 euró között van évente ez a csökkenés. Nyilván, hogy kevesebb pénzből kétféleképpen lehet gazdálkodni. Az egyik változat az, hogy kevesebbet költök, tehát visszavágom a költségeket. A másik változat az, hogyha meg akarom tartani a fontos politikák finanszírozását, akkor többlet finanszírozásra, többlet hozzájárulásra van szükség. Erre az álláspontra, a számunknak megfelelő álláspontra helyezkedett a parlament, amikor azt mondta ezen a héten Strasbourgban, hogy 1,3%-ra kell emelni a jelenlegi 1,0 valamennyi százalékról a tagállamok hozzájárulását az Európai Unió közös költségvetéséhez, hogyha ezt az 1-ből 1,3-ra történő emelést eldöntik a tagállamok, hiszen a tagállamoknak is döntési hatásköre van ebben a kérdésben, akkor szinten lehet tartani úgy a kohéziós politikát, mint pedig a közös agrárpolitikát. Na most ez a kérdésnek az első része. A kérdésnek a második része, ami arról szól, hogy feltételekhez, a jogállamiság betartásához, a migránsok befogadásához kötné az Európai Unió az uniós alapok folyósítását. Itt két kérdéstől kell nagyon őszintén beszélni. Az első az az, hogy egy ilyen összeköttetésre, egy ilyen társításra nem létezik jogi alap az Európai Unió alapszerződéseiben. Márpedig minden döntését az Európai Uniónak, itt a hármas együttesen döntő intézményekre gondolok, a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament, a döntés nem születhet, amelynek nincs jogalapja az uniós szerződésekben. A másik része ennek a kérdésnek, és most szigorúan saját országunkról beszélek, Romániáról, bárcsak lenne számunkra ez egy probléma, bárcsak lennénk ott, hogy 60-70%-os felhasználási rátával rendelkezünk, és amiatt reszketünk, hogy elcsapják az oldunk alól az uniós pénzeket valamilyen fajta más kritériumrendszer alapján. De sajnos ez a probléma a mi esetünkben nem tevődik fel. A mi problémánk az, hogy az uniós jelenlegi 7 éves pénzügyi ciklusának a negyedik évében mi még mindig nem értük el a 10%-os felhasználást. Ez a mi igazi problémánk, valószínűleg, hogy 2018-ban már bizonyos pénzösszegeket veszít Románia. Azt halljuk a miniszterelnök asszonytól, hogy Brüsszelben intézkedik, hogy le fogják tárgyalni ezeket a kérdéseket, és pénzügyi átcsoportosításokat fognak eszközölni. Remélem, hogy ez megtörténik. Én nem vagyok ott ezeken a tárgyalásokon, mi csak követjük azt, hogy mit tesznek a román vagy Románia kormányának a tagjai, de egyelőre szándéknyilatkozatokon kívül túl kevés konkrétumot láttunk sajnos.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Vinkre Együl, európai parlamenti képviselő úr, folytatásban akkor a saját házunk táján nézzünk szét, és visszautalok egy picit az utolsó gondolatára, hogy hát ugye már Románia jócskán le van maradva az európai alapok lehívása területén, egyéb iránt az ön nyilatkozatához csatlakozott, vagy pontosabban ugyanazt erősítette meg a közelmúltban Corina Crețu Európai Uniós biztos is, hogy feltétlenül most már konkrét lépésekre lenne szükség ezen a területen. Másrészt pedig ugyebár most már a Szociáldemokrata párt elnöke is a kongresszus után hangsúlyozta, hogy feltétlenül infrastruktúrális beruházásokra van szükség. Na most pénz nélkül ez kicsit nehéz lesz végrehajtani. De hát hogyan látja ön a jövőt, és ezt úgy kérdem, hogy ön egy igencsak hangzatos bizottságnak is tagja, az Országprojekt Bizottságnak, amely az ősszel egy ízben ült össze, és azóta sincs semmi konkrétum ezen a területen. Egyrészt, másrészt pedig Kelemen Hunor szövetségi elnök is hangoztatta a közelmúltban eléggé kritikusan, hogy Romániának nincs jövőképe.
Na most akkor itt hirtelen nem is tudom, igyekeztem számolni, legalább 4 kérdés hangzott el, kezdeném fordított sorrendben. Az Országprojekt Bizottság munkájáról megegyeztünk abban, hogy nem fogunk kommunikálni, csak akkor, amikor a bizottság maga úgy dönt, hogy kilép a társadalom elé egy javaslattal. Na most ez a javaslat nem született meg. Nyilván, hogy munka folyt a kulisszák mögött, tárgyaltunk, írott álláspontokat nyújtottunk be, Az RMDS azonnal, amikor ez a munka elkezdődött ezelőtt több mint másfél esztendővel, egy belső munkabizottságot is létrehozott, tehát nem Korodi Attila és Winkler Gyula saját ötleteit fogalmazzuk meg ott abban a bizottságban, hanem egy szakértőkből álló munkacsoport véleményére támaszkodunk, illetve nyilván, hogy politikai álláspontokat fogalmazunk ott meg, de mint mondtam, nincs meg az a szabadságunk, hogy erről nyilatkozgassunk. Én azt hiszem, hogy ez rendben is van. Akkor kell a közvélemény elé állni, amikor van mivel. És amikor az a projekt, az a javaslat, amit megfogalmaznánk, az legalább a politikai osztály együttes támogatását bírja. Na most ezek a feltételek nyilvánvaló, hogy nem teljesültek még ez eddig, ezért nincs egy nyilvánosan fölvállalt és nyilvánosságra hozott országprojekt javaslata még az elnöki bizottságnak. Ami a projekt hiányt illeti, és gondoljunk most itt akár országprojektre, vagy gondoljunk végrehajtási szintű elképzelésekre, építjük az autópályát, építjük Erdélyt, ugye mondta valamikor az RMDS, de hol van az építjük Románia című projekt, amit nem mi kell nyilvánvaló megfogalmazunk, hanem a kormány, a parlament, az elitek, a politikai osztály, az akadémia. Arról rengeteget beszél a román politika, és minden nap arról hangzik a napi hír, vagy a napi breaking news, hogy mit nem szeretünk, hogy mi nem jó, de arról, hogy mit akarunk, arról, hogy mit akarunk a következő 5 évben, 10 évben és 20 évben elvégezni, arról, hogy mikor lesz végre összekötve fizikai infrastruktúrával a román provinciáknak a listája, arról, hogy mikor lesz egy budapesti autópálya, egy moldvai, egy dél-romániai, egy kelet-romániai autópálya. Erről ugye minden miniszterváltáskor szoktunk látni mindenféle térképet, de hogyha megnézzük ma Románia valós infrastruktúrális térképet, akkor látjuk, hogy milyen nagy mérték a hátralék. Persze, hogy a szövetségi elnöknek, Kelemen Hunornak igaza van, amikor azt mondja, hogy nincs ma egy olyan projekt, amely összefogná az országot. És akkor is igaza van, amikor azt mondja, hogy hát melyik lenne a legjobb alkalom, mint a centenáriumi év. Ugye 2018-ban vagyunk, hát akkor köztéri ünnepségekkel fogjuk kimeríteni ezt az évet, illetve román-magyar parttalan vitákkal, ahelyett, hogy valóban ez lenne az az év, és ez az RMDS javaslata, ez az, amit én személy szerint is politikai hitvallásomnak tudok elfogadni, hogy olyan többség-kisebbség párbeszédre van szükség, amely a jövőt nézzen, amely összekössön bennünket valahogy, vagy összekapcsoljon legalábbis bizonyos mértékben, amely azt eredményezze ez a többség-kisebbség párbeszéd, hogy olyan közös értékeket tudjunk megfogalmazni, amelyek a politikai had fölött legyenek mindig. Hiszen az, hogy az a jobboldali párt, amely partnerünk, ugye partnerünk most éppen ma, ez lehet, hogy túlzás lenne, de legalábbis tagpártként együtt vagyunk az Európai Néppártban, Brüsszelben és Európában, nem egy politikai gesztust, vagy nem egy politikai aktust támad meg, hanem megtámadja a Marosvásárhelyi iskola létrehozásának a dokumentumát az Alkotmánybíróságon. Ez minek titulálható, ha nem annak, hogy a politikai harcban minden megengedhető. Hát akkor találjuk meg azt a szintet a politikai, a napi politika fölött, amely a román-magyar társadalmi, közösségi párbeszédről szól. Én nem is tudom, hogyha az lenne a kérdés, hogy optimista vagy pessimista vagyok ezzel kapcsolatban, ebben az évben, 2018-ban nagyon nehezemre este válaszolni, mert nem szeretném azt mondani, hogy pessimista vagyok, inkább borulátó, de azt mindenképpen el tudom mondani, hogy ez lenne az igazi célkitűzés ebben a centenáriumi évben. Azon felül, amit és akkor most elérkezek a kérdésnek az első részéhez, hogy Corina Crețu, regionális fejlesztési biztos is elégedetlen, hát nem lehet senki elégedett, aki megtekinti, aki megnézi a számokat, és az sem lehet elégedett, aki, mint akár én is a Regionális Fejlesztési Bizottságban is dolgozom pótagként, és látom azt, hogy nincs nap, amikor ne jelenne meg egy miniszteri delegáció, aki az Európai Parlamentben is forgolódik, de nyilván, hogy az Európai Bizottságot célozza meg elsősorban, nem fogok most országokat felsorolni, de Kelet-Európából, Közép-Európából is, és a régi tagállamokból is állandóan ott vannak a miniszterek, az államtitkárok, mert állandóan szükség van újraszámolásra, pénzügyi forrásoknak az átcsoportosítására, nem csak mi tervezünk hiányosan, hanem mások esetében is előfordul, hogy rosszul terveznek, de azonnal ott vannak azok a kormányzati képviselők, akik helyre teszik a dolgokat. Na most ezt sajnos a mi bukaresti kormányunk nem igen műveli, persze nehezen is lehetett volna 2017-ben hatékonyan foglalkozni bármivel, amikor 13 hónap alatt három kormányváltást kellett, vagy két kormányváltást és három kormány kellett befuttatni.
Csak hogy mi isszuk meg a levét annak, hogy politikai belső háború folyik a helyet, hogy az országnak a jövője kikövezésén dolgoznának a döntéshozók ott Bukarestben. Egyéb iránt volt egy érdekes kijelentése szintén a közelmúltban, immárom az uniós csatlakozással kapcsolatban. Azt nyilatkozta, hogy a legjobb dolog Románia számára az uniós csatlakozás, viszont kisebbségvédelem területén sokat romlott e tekintetben a helyzet. És utalt arra, hogy ugye már a kettős mérce alkalmazása is folyik javában e tekintetben. Az Európai Unióban talán most februárban azért történt egy áttörés, és ennek kapcsán ön a kisebbségvédelem monitorizálását is kérte a testülettől. Tehát tisztelt képviselő úr, akkor e tekintetben hogyan állunk Románia szempontjából?
Nyilván, hogy egymásnak ellentmondó lehetne egy külső szemlélő számára az, amikor azt állítom, hogy Romániának a legjobb történése az elmúlt években az uniós csatlakozás volt, ugyanakkor azonnal azt állítom, hogy ebből a romániai magyarság nem igazán nyert az elmúlt 10 esztendőben. Nincs ebben ellentmondás. Valóban gondoljunk csak arra, hogy hogyan néz ki ma Szerbia, vagy hogyan néz ki ma a Moldvai Köztársaság. Ugyanúgy nézne ki Románia is, ha nem lenne az Európai Unióban. Tehát az uniós csatlakozásunk az valóban kiemelkedő teljesítménye a teljes társadalomnak, a teljes országnak, beleértve a romániai magyarságot is. Na most csak zárójelben mondom gyorsan, hogy ez volt az utolsó országprojektünk, mert hogyha visszaemlékezünk a 2007 előtti évekre, akkor emlékezünk arra, hogy tulajdonképpen egyetértés volt a társadalomban, ideológiáktól függetlenül, a romániai magyarságban, a többségi társadalomban, a különféle intézmények képviselői között egyetértés volt arról, hogy csatlakozni akarunk az Európai Unióhoz. És ez tulajdonképpen az utolsó olyan pillanat volt, vagy az utolsó olyan folyamat volt, amelyben egyetértés volt, tehát azt mondhatjuk, hogy az utolsó olyan alkalom, amikor volt egy projektje Romániának. A csatlakozás után, és most rátérek a mi saját magunk helyzetére, a csatlakozás után az úgynevezett koppenhágai dilemma kelepcéjébe kerültünk, és pedig abba a kelepcébe, hogy az előcsatlakozási politikai kritériumok között ott szerepel a kisebbségek védelme és a diszkrimináció tilalma. Ez a csatlakozás után már nem érvényes, mert a csatlakozás után abba a helyzetbe kerülünk, amikor azt mondják az Európai Uniós szerződések, hogy a kisebbségek védelme, az őshonos közösségek védelme az minden tagállamnak a saját hatáskörében van. Tehát nem vállal felelősséget Brüsszel, és nem szólnak az uniós alapdokumentumok az etnikai őshonos kisebbségekről. Annyit mond valóban a lisszaboni szerződés, hogy érték vagyunk. Mi a kisebbségek értéket képviselünk. De arról már nem beszél, hogy ezt az értéket hogyan lehet gyakorlatban, mindennapokban, szabályokkal, rendeletekkel gyakorlatban is megvalósítani, érvényesíteni, megvédeni a helyzettől. Az áttörés, most lehet, hogy ez egy nagy szó, hogy áttörés, és óvatosan ejtem ki a számon, de mégis elmondom, hogy valamilyen szempontból csak áttörést jelent az, hogy nagy többséggel elfogadott a parlament egy olyan határozatot az elmúlt hetekben, amely arról szól, és kimondja fehéren feketével, van írva a határozat szövegébe, hogy védeni kell a nemzeti őshonos kisebbségeket, tiltani kell a diszkriminációt, amelynek esetleg ki lennének téve etnikai alapon a kisebbségekhez tartozó személyek, és lehetőséget is ad egy, a hetedik cikkelyének a szövegével arra, hogy mivel a diszkrimináció tilalmát érvényesíteni kellene, monitorizálni kellene azokat az eseteket, ahol diszkriminálják az etnikai őshonos kisebbségeket. Azt is megmondja a szöveg, hogy hol kellene megvalósítani ezt a monitorizálást. Az Európai Uniónak az ügynökségeinek a listáján létezik egy alapjogi ügynökség, ez Bécsben létezik és működik. Ennek az alapjogi ügynökségnek a keretén belül lehetne megalapítani ezt a monitorizálási tevékenységet. Na most ez egy olyan dolog, amit mi itthon Erdélyben már csinálunk, hiszen létezik a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatnak nevezett entitás, amely évek óta tevékenykedik, amely úgy román, mint angol nyelven, tehát a nemzetközi közvéleményhez is szól. Tehát én úgy fogalmaztam, hogy azonnal, amikor megalakulna a bécsi európai ügynökség keretén belül a diszkriminációt monitorizáló tevékenység, mi már erdélyi magyarok azonnal be tudnánk kapcsolódni ennek az új ügynökségnek a tevékenységébe. Nyilván, hogy a parlamenti határozat az nem végrehajtási erejű, tehát az Európai Bizottság az, amelynek feladata életbe ültetni a parlament politikai véleményét, a parlament politikai álláspontja. És itt kerülök oda egy nagyon-nagyon fontos pillanathoz, hogy ime így találkozik a mi politikai tevékenységünk az Európai Parlamentben a közösség akaratával, vagyis konkrétan most az európai kisebbségi kezdeményezésre gondolok, az aláírásgyűjtés utolsó heteiben vagyunk, nagyon közel vagyunk a célhoz, és akkor, hogyha a 840-830 ezer aláírástól a következő három hétben fel tudjuk kelekíteni a szükséges 1 millió aláírást, ezeket az aláírásokat itthonról is várjuk, egészen biztos, hogy van Erdélyben még olyan személy, aki nem írt alá, remélem, hogy aki most hallgat bennünket, az azonnal belegondol, hogy a Minority Safe Pack a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezést aláírta-e vagy nem az elmúlt hónapokban, ha nem tette meg, akkor nagyon kérem, írja alá, hiszen kulcs fontosságú pillanatban vagyunk. Képzeljünk csak bele, amikor április elején meg lesz az 1 millió aláírás, ez az Európai Unió polgárainak az akaratát jelenti. A másik oldalon ott van a politikai javaslat, ami a mi képviseleti munkánk az Európai Parlamentben. És akkor ez a kettő találkozik, és ez az igazi nyomás, amit az Európai Bizottságra kell helyezzünk, ahhoz, hogy valóban gyakorlati megvalósítás lehessen, következhessen be a következő időszakban.
Valamelyes példát is mutattak a tegnapi nemzeti ünnep megülése kapcsán, mert hogy addig, amíg székelyföldi megyékben, Hargita Kovászna megyében háború zajlott idézőjelbe téve a kormány megbízottakkal, addig Hunyad megyében, ott önöknél együtt ünnepeltek a kormány megbízotti hivatal képviselőivel. Hogy lehet ezt elérni, tisztelt képviselő úr, illetve miért van ekkora szakadás a székelyföldi megyék és ugyebár a Szórvány megye között? És azt kérdem olyan alapon is, hogy ugyebár önöknek kulturális és hagyománymegőrző kapcsolataik vannak a háromszékiekkel.
Na most én azonnal korrigálnék, mert én nem hiszem, hogy feltétlenül együtt ünnepeltünk tegnap déván azokkal a román hivatalosságokkal, akik jelen voltak a mi ünneplésünkön. A részvétel, a jelenlét az tiszteletet kell, hogy jelentsen, a kommunikáció szándékát kell, hogy jelentse. Én nem várom el azoktól az emberektől, illetve a többségi közösségtől, hogy ünnepeljen március 15-én, mint hogy ők is tudják, hogy mi sem tudunk ünnepelni december 1-én, viszont a nemzeti ünnepet kölcsönösen egymás esetében tiszteletben tudjuk tartani. Létezett egy miniszterelnöki üzenet a tegnap, sajnos újból láthattuk azt, hogy államelnökünk nem üzen nekünk romániai magyaroknak, viszont a miniszterelnök üzent, és ilyen szempontból a kormány megbízott, a prefektus, vagy a prefektus ennek helyettese, a kormányfő üzenetét adta át. Ezzel nyilván tiszteletet, együttműködési szándékot képviselt, de ugyanakkor a kötelességét is elvégezte. Én nem helyezném ellentétbe a Szórványban levő helyzetet, vagy a dévai, vajdahunyadi, Hunyad megyei helyzetet a székelyföldi helyzettel, sőt, azt mondanám, hogy ugyanannak a közösségnek vagyunk a tagjai, ugyanannak a közösségnek vagyunk a részei, a Székelyföld a Szórvány nélkül kevesebb, szegényebb, és nem tudja országos szinten érvényesíteni a magyar politikai érdekeket. A Szórvány nélkül nincs 5%, tehát nem tudunk bejutni a parlamentbe. Ugyanakkor a Szórvány, amelynek nyilvánvaló mindig is külső segítségre van szüksége, a leghatalmasabb, a leghatékonyabb segítséget pontosan a Székelyföldtől tudja megkapni, és meg is kapja a Szórvány-Székely együttműködés keretein belül, akkor, amikor mi az identitás megőrzéséért való nap mint napi harcot visszük, és ez nem, remélem, hogy senki nem melodramatikusan értékeli ezt a kijelentést, hiszen valóban nálunk, Hunyad megyében, de máshol is mondhatom, Dél-Erdélynek a többi megyéit is felsorolhatom, nap mint napi harc az, ami az identitás megőrzésének, megmentésének az érdekében zajlik. Tehát ellentétet nem látok felfedezni, azt látom csak, hogy hiányzik pontosan, amiről az előbb beszéltünk. Hiányzik a többség-kisebbség struktúrált, megszervezett párbeszéd. Hiányzik egy olyan országos szintű kommunikáció, egy olyan országos szintű szervezett struktúrált párbeszéd, amely mederben tartaná úgy a többség, mind a kisebbség is. Ne felejtsük el, hogy a többség és kisebbség fogalma a Székelyföldön az fordítottja az országosnak. Tehát mindezekből kiindulva azt mondanám, hogy persze nekünk ez lételemünk, a kompromisszumkeresés, a tárgyalás nyitottsága, vagy a tárgyalási kanálisok nyitvatartása az a Szórványban létkérdés, muszáj kommunikálnunk a többséggel. Viszont még egyszer az látszik a helyzetek különféleségéből, hogy hiányoznak a megszervezett tárgyalási, kommunikációs, párbeszéd keretek.
Köszönöm szépen az őszintességét, és további sikereket tudok kívánni itt a beszélgetésünk végén. A megmaradás a hagyományőrzés területén vívott harcban. Köszönöm ennek a beszélgetést, további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen a lehetőséget.